Budapestről a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A gázai övezet egyetlen katolikus templomát, a Szent Család templomot egy izraeli tank meglőtte, legalább 6-an megsérültek, 2-en elhunytak. Pierre Batista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája elmondta, a sérültek közül 2-en életveszélyes állapotban vannak. 14. Leó pápa mély szomorúsággal értesült a gázai Szent Család katolikus templomot ért katonai támadás halálos áldozatairól és sebesültjeiről. A Szent Atya lelki közelségéről biztosítja a plébánost, Gabriel Romanelli atyát és az egész plébánia közösséget. Felgyújtottak egy templomot Kárpátalján, majd azt írtak rá, hogy késegyre a magyarokat, illetve magyarok takarodjatok. Az incidenst Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán, emellett egy képet is közzétett a lángoló épületről. A Palágy Komoróczi görög katolikus templomban történt a gyújtogatás. Kényszersorozás, emberölés, templomgyújtogatás, úszítás, megfélemlítés, ez mind a mieinkkel, a magyarokkal történik Kárpátalján, nem fogjuk hagyni, számíthattok ránk, írta a kormányfő. Ismét berendelték Ukrajna magyarországi nagykövetét a külgazdasági és külügyminisztériumba, ezúttal a Palágy Komoróczi templom felgyújtásának ügyében, amelynek helyreállításához azonnal átutalja a kormány a szükséges összeget, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, 10 éve, hogy szisztematikusan törvényekkel elkezdték visszaszorítani a magyar anyanyelvhez való hozzáférés lehetőségét és elvenni az anyanyelven való tanulás lehetőségét, így kezdődtek ezek a támadások. Elítélte, hogy az európai politikai vezetők félrefordítják a fejüket, utasítást adott arra tehát, hogy a helyreállításhoz szükséges összeget haladéktalanul utalják át. A kormány kitiltotta azt a 3 a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akiknek szankciós listára helyezését előző nap kezdeményezte az Európai Uniónál, közölte Szijjártó Péter. Az ukrán szárazföldi haderő személyügyi főnökéről, a nyugati műveleti parancsnokság parancsnokáról és a Védelmi Minisztérium mozgósításért felelős főosztályvezetőjéről van szó. Rámutatott, az Európai Tanács jelentésében is megerősítették, hogy az országban a sorozás során előfordul fizikai erőszak és kínzás is. Kárpátalja nincs egyedül, Magyarország kiáll a magyarokért, írt a Súlyog Tamás köztársasági elnök a Facebookon. Biztos vagyok abban, hogy a Palágy Komoróczi görögkatolikus templom elleni aljas támadás és a magyarok elleni úszítás minden jó érzésű embert nemzetiségtől függetlenül mélyen felháborít, fogalmazott az államfő. A kormány abban érdekelt, hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére is jó lehessen az együttműködés Magyarország és Lengyelország között, viszont a jelenlegi varsói vezetés láthatóan ebben nem érdekelt, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A budapesti lengyel nagykövet végleges hazarendelésével kapcsolatban Szijjártó Péter azt mondta, a jelenlegi lengyel kormány egy háborúpárti kabinet, mi pedig egy békepárti kormány vagyunk. Új dimenzióba lépett az együttműködés Magyarország és Üzbegisztán között azáltal, hogy azt két friss megállapodással kiterjesztették az energetika területére is. Ez Szijjártó Péter a 10. Magyar-Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság ülése után jelentette be. Befejeződött a pályázatok elbírálása a Napenergia Plus programban, jelentette be Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A kormány a napelemes rendszerek és energiatárolók beszerzési és felszerelési költségeinek 2/3 vállalt át a nyertesektől. 21.228 család nyert el, összesen 86 milliárd 600 millió, átlagosan több mint 4 millió forintot. A klímaváltozás miatt elkerülhetetlenül szükséges mesterséges vízpótlás a táj természetes alkalmazkodó képességét segíti, jelentette ki a mezőgazdaságért felelős államtitkár Jászkis érközelében, a Vizet a tájba program keretében a Hanyéri csatornán zajló munkák helyszínén. Huba Imre szavai szerint a kormány időben lépett, és az aszályvédelmi akcióterv keretében 4 milliárd 700 millió forint azonnali forrás biztosított a szükséges vízpótlási és a kapcsolódó meder, illetve partrendezési munkák elvégzéséhez. Bár múlt héten a júniusi rendkívüli szárazság után számottevő csapadék érkezett, és az aszály nagy területen mérséklődött, vagy meg is szűnt, sokfelé lenne szükség még további csapadékra, írta a Hungaromet ZRT a friss agrometeorológiai elemzésében. A középső és a keleti ország részben többfelé a 20 mm sem ért el az elmúlt időszak esőmennyisége, miközben sokkal jobb lett már a helyzet a Dunántúlon, illetve Észak-Kelet-Magyarországon is. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban, de északkeleten-keleten időszakosan össze is állhatnak a gomoly felhők, így elszórtan előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél pedig továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa fogadta egy ortodox katolikus ökumenikus zarándoklat tagjait az USA-ból. A Szent Atya üzenetet küldött a budapesti nemzetközi katolikus diákjátékokra. A hit fényében sportoljatok. Török Csaba atya, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének vezetője beszámol az eseményről. Azaz egy. Sajgó Balázs atya elmérkedése az évközi 16. vasárnapra.
Leó pápa fogadta egy ortodox katolikus ökumenikus zarándoklat tagjait az USA-ból. 14. Leó pápa Castel Gandolfo-ban fogadta az Amerikai Egyesült Államokból érkezett ortodox katolikus ökumenikus zarándoklat résztvevőit. Castel Gandolfo-ban található rezidenciáján a pápa találkozott az Amerikai Egyesült Államokból érkezett ortodox katolikus ökumenikus zarándoklat résztvevőivel csütörtökön. A hívek Péter és Pál apostolok római, valamint András apostol konstantinápolyi helyszíneire utaznak, és ez a zarándoklat a níceai zsinat 1700. évfordulójának ünneplése szempontjából is jelentős. A pápát is odavárják, és ő maga is, ahogy azt a mai audiencián is elmondta, reméli, hogy elutazhat néhány hónap múlva, hogy újra találkozhasson velük, és részt vegyen az évfordulóra szervezett ökumenikus megemlékezésen.
I offer a cordial greeting to all of you, especially to Metropolitan Elpidophoros.
Külön üdvözölte tisztelt testvérét, Bartolomaios pátriárkát, és 14. Leó hangsúlyozta, hogy a hitvallás, a krédo, a hit szimbóluma, amelyet az összegyűlt egyházatják fogadtak el, továbbra is a 381-es konstantinápolyi zsinat által tett kiegészítésekkel együtt minden keresztény közös öröksége. Krisztus feltámadása nagy reményt kelt, emlékeztetett a pápa beszédében, miután elnézést kért a kis késésért, és megismételte örömét, hogy ezt a pillanatot velük töltheti ezen a pompás helyen, Castel Gandolfo-ban. Péter utóda ezután Elpidophoros metropolitához fordult, akinek a neve ógörökből fordítva a remény hordozóját jelenti. Majd felhívást intézett, hogy meg kell erősíteni ennek a tudatosítását. Tudjuk, hogy az erőszak ártatlan áldozatainak egyetlen kiáltása, a gyermekeiket gyászoló anyák egyetlen panasza sem marad meghallgatás nélkül. Reményünk Istenben van, és pontosan azért, mert állandóan merítünk kegyelmének kimeríthetetlen forrásából, Arra vagyunk hivatottak, hogy tanúi és hordozói legyünk ennek.
Your pilgrimage is one of the abundant fruits of the ecumenical movement aimed at restoring full unity among all Christ's disciples in accordance with the Lord's prayer at the Last Supper when Jesus said that all may be one.
Az egységre való felhívás, amely 14. Leó Péteri szolgálatának állandó eleme, és amelyet mottójává is választott, az zarándokokhoz szól azzal a javaslattal, hogy ne vegyék magától értetődőnek a megosztás és a szeretet közösség jeleit, amelyek bár még nem jelentik a teljes egységet, már megmutatják a teológiai előrelépést és a szeretet teljes párbeszédet, amely az elmúlt évtizedeket jellemezte. A pápa emlékeztetett arra is, hogy a II. Vatikáni zsinat lezárásának előestéjén Szent VI. Pál és Athenagórasz pátriárka aláírták azt a közös nyilatkozatot, amely kitörölte az egyház emlékezetéből és tapasztalatából az 1054-es eseményeket követő kiközösítési ítéleteket. Ez az esemény a teljes és látható egység prófétai előjele volt, olyannyira, hogy előtte egy olyan zarándoklat, mint ez a mostani, valószínűleg nem is lett volna lehetséges. Nekünk is továbbra is kérnünk kell a Paraklétosztól, a vigasztalótól a kegyelmet, hogy az egység és a testvéri szeretet útját kövessük, hangsúlyozta Leó pápa beszédében. Róma, Konstantinápoly és az összes többi szék nem arra hivatott, hogy az elsőbségért versengjen, nyomatékosította 14. Leó pápa. A kockázat valójában az, hogy olyanná válhatunk, mint azok a tanítványok, akik útjuk során, éppen amikor Jézus bejelentette közelgő szenvedését, azon vitatkoztak, hogy ki a legnagyobb közöttük. Végül a pápa 2033-ra tekintett, amikor az Úr Jézus szenvedése, halála és feltámadása által megvalósult megváltás 2000. évfordulóját ünnepeljük majd. Lelkileg vissza kell térnünk Jeruzsálembe, a békevárosába mutatott rá a Szentatya. A hitünk gyökereihez való visszatérés tegye lehetővé mindannyiunk számára, hogy megtapasztaljuk Isten vigasztalásának ajándékát, és hogy, mint az irgalmas szamaritánus, a vigasztalás olaját és az örömborát öntsük a mai emberiségre.
14. Leó pápa üzenete a budapesti nemzetközi katolikus diákjátékokra. A hit fényében sportoljatok! Július 14-e és 20-a között Budapesten zajlik a Katolikus Iskolai Diákszövetségek nyári játéka. 14. Leó pápa üzenetet küldött a résztvevőknek a torna megnyitójára, amelyet július 15-én a Ludovika arénában tartottak. A rendezvény házigazdája a Magyar Katolikus Iskolák Diáksportszövetsége, a KIDS, amelynek vezetője Török Csaba atya számolt be rádiónknak az eseményről.
Július 14-e és 20-a között tartják Budapesten a Katolikus Iskolai Diáksportszövetségek nyári játékait. Három kontinens 16 országának 850 versenyzője érkezett a magyar fővárosba. Velük jött 150 tanár, edző, kísérő, szülő és barát. Atlétikából, labdajátékokból, úszásból mérik össze tudásukat, tehetségüket a fiatalok a város különböző sportpályáin, és eközben alkalmuk nyílik arra is, hogy személyes találkozásokkal, közösségi programokkal elmélyítsék a barátságot, vagy éppen új barátságokat is kössenek. Különös öröm volt számunkra, hogy a megnyitó előtt pár órával a nunciatúra segítségével megérkezett hozzánk 14. Leó pápa üzenete erre a kivételes alkalomra. Így a rögtönzött fordítást már föl is olvashattuk a megnyitó ünnepségen a jelenlévőknek. A fiatalok, tanáraik, a versenyszervezői nagy örömmel vették, hogy a pápa külön említette és hangsúlyozta a sport és a hit közötti kötődést, illetve azt, hogy a kettő tudja erősíteni egymást a barátság a testvéri érzület révén. A versenyek minden nap délelőtt és délután zajlanak, esténként pedig kivételes eseményekre kerül sor. Volt közös szentmise a Szent István Bazilikában, lesz díszfogadás, gála, de ami talán a legérdekesebbnek ígérkezik, az péntek este a fiatalok bazárja lesz, ahol a szülőföldjükről, országaikból, otthonaikból hozott tárgyakat, ajándékokat, önmaguk által készített apróságokat árverésre bocsátják. Az így befolyt összeget jótékony célra ajánlják föl, a csekket szombat este fogják átadni a Máltai Szeretett Szolgálat képviselőinek. Így mutatják meg, hogy a kikapcsolódás, az öröm és a sport mellett a hit elkötelezte őket a másoknak segítésre is. Reméljük, hogy Leó pápa üzenete sokakat megérint, és sokaknak ad majd olyan ösztönzést a budapesti napok után, amely elkíséri őket későbbi életútjukon is.
Török Csaba atyát, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének vezetőjét hallották. Most felolvassuk 14. Leó pápa üzenetét. Szívélyes üdvözletemet küldöm a július 14-e és 15-e között Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi játékok szervezőinek, jótevőinek és résztvevőinek, és biztosítom mindannyiukat imádságomról. A játékok alkalmat adnak arra, hogy kiemeljünk három a mai társadalom felépítése szempontjából alapvető jelentőségű szót: ifjúság, iskola és sport. E három szó egymáshoz kapcsolódása megmutatja társadalmi, politikai, etikai és lelki gazdagságukat. Az a fiatal, aki sportol, ellenáll a digitális világban való elszigetelődés kísértésének, ehelyett belemerül a valóság konkrétságába. Ez a valóság pedig gazdag testvériségben, erőfeszítésben és vidámságban. A sportot támogató iskola értékeli diákjai emberi és társadalmi formációját, és nem csak mentális és lelki fejlődésüket, hanem fizikai jólétüket is előmozdítja. Ezen felül a nemzetközi versenyeken sportoló fiatal diákok bizonyságát adják annak, hogy a sport a különböző emberek közötti békés találkozás eszközeként összekapcsoló erővel bír. Ebben a tekintetben szeretnélek kihívás elé állítani benneteket, írja üzenetében a pápa. Katolikus iskolák diákjaiként más nemzetközi sporteseményekhez képest plusz küldetésetek van. Meg kell mérkőznötök egymással, de eközben testvéri légkörről is tanúskodnotok kell. Nem arról van szó, hogy a világi versenyek alternatívájaként megteremtjük a keresztény sportok világát, hanem arról, hogy megtapasztaljuk, a tevékenységek és a kikapcsolódás csodálatosan gyógyulást nyert és felmagasztatott Krisztusban. Boldog Pier Giorgio Frassati legyen számotokra példakép, hogy a hit fényében sportoljatok, és a sporton keresztül is megéljétek a hiteteket. Ezekkel az érzésekkel adom örömmel minden jelenlévőre apostoli áldásomat, az Úrban való öröm és béke zálogaként, zárja üzenetét 14. Leó pápa, amelyet a budapesti nemzetközi katolikus diákjátékokra küldött. Azaz 1. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 16. vasárnapra.
Az Úrban és az Úrral való lét minden tevékenységnek az alapja. Ha az Úr nevében és az Úrért teszek nagy és látványos dolgokat, de nem mutatom a szeretet apró jeleit a mindennapokban, akkor egészen biztos, hogy nem az Úrért teszem, hanem csak az Úr nevében dicsőítem magamat. Ez pedig keresztény létem karikatúrája. Nem az elkövetett hibáimra, a bűneimre gondolok, hanem arra, ha igazából magamat akarom előtérbe helyezni, és nem az Urat. Kiderül helytelen önszeretetem, vagyis egoizmusom, és ebből ered, s fejlődik ki aztán minden izmus, amely az önzetlenség áruhájába bújva, és az önzetlenség látszatát keltve valójában magát dicsőíti. A legnagyobb, legőszintébb dicsőítés az, amikor felújong a szív magától. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert belülről jön. Valójában hálás vagyok minden olyan emberért, aki arra tanít, mit, hogyan nem szabad tenni. Ettől még nagyon is tudatában vagyok fogyatékosságaimnak, bűneimnek és gyarlóságaimnak, de mégis azoktól tanulok sokat, akik Isten nevében sokat tesznek, de valójában félnek és rettegnek a szeretettől. Félnek bízni Istenben, akire vágynak, és öndicsőítésükkel megtagadják őt. Ezért mindent megtesznek és meg is szerveznek, hogy hibáikra fény ne derüljön. De pontosan ezekből a sokrétű tevékenységükből derülnek ki a hibák, amelyeket nem szeretnének megmutatni a világnak. Ez az úgynevezett Márta tevékenység lényege. Sürögni és forogni az Úr körül, de nem élni az Úrban. És ezért lesz élet az űrben, az ürességben. Aztán az üresség tátong és fél magától, pedig ez lenne újra az alkalmas pillanat, hogy befogadjam ürességembe a teljességet, a gonosz lélek helyett a szent lelket. Nem akarok általánosítani, félreértés ne essék, de már nagyon sok szent életéből is kiderült, hogy amíg sokat forgolódtak és tettek, ürességüket és szeretettől való félelmüket próbálták leplezni. Aztán, amikor elengedték végre saját elképzeléseiket, és tényleg alázatossá és önazonossá váltak, akkor leültek az Úr lábaihoz, hogy az Úrban és az Úrral éljenek. Rádöbbentek, hogy csak az az egy a szükséges, amit Mária választott, aki az Úr lábainál ült, és látszólag nem tett semmit, miközben Márta felszolgált, sürgött és forgott. Mária is tudott felszolgálni és szolgálni, de az Úrra alapozta minden tevékenységét. Az évközi 16. vasárnap evangéliumi részének gyakori újraolvasása arra hív meg, hogy felébredjek. Az ébredés azt jelenti, hogy az egy Úrral vagyok, mert csak az az egy a szükséges. Ha azt az egyet szemlélem, vagyis őt, akkor a legkisebb tett is értékesebbé válik, mint bármilyen nagy tett az Úr nélkül, aminek eredményeképpen üressé válhatok. Ezért az evangéliumi rész helyes értelmezése nem a vagy-vagy gondolkodás, amíg vagyunk mi és ti, amíg vagy csak az egyiknek, vagy csak a másiknak lehet igaza. Az evangéliumi rész az Úr igazi magatartására utal. Lehet igazad nekem is, és neked is egyszerre, ha időnként egymás helyébe ülünk, és a másik szemszögéből, a másik szemével nézem ugyanazt az egy valóságot. Ha nem az egy valóságot nézzük, akkor mindenki megvan a maga kis valóságával, amely azonban a nagy és egyetlen valóság részlete csupán. Amíg a vagy-vagy valóságában élünk, addig nem tud igazi egység lenni, és ebből kifolyólag őszinte szeretet sem. Az igazi egység ugyanis nem más, mint az őszinte egyetlen szeretet, amelyet ki-ki a maga szintjén mutat meg és mutat fel. Az is-is valósága az evangélium szíve. Ha őszintén közeledem a másikhoz, és ő is felém, akkor abból őszinte találkozás történik még akkor is, ha teljesen más valóságból érkezünk. Mindenki más valósága azért más, mert még nem látjuk a nagy, egyetlen valóságot, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért csak az az egy a fontos, és Mária a jobbik részt választotta, az Úrral való együttlétet, az Úrban való létet. És akkor nem merül le, és nem merül ki a tevékenységben, bár ugyanannyit, vagy akár még többet is dolgozhat. Egy más ember lehetsz te is, és más is vagy, mint én, ahogy én is egy más ember vagyok. De ha te is és én is az egy szükségesre, az alapra figyelek, akkor az is-is krisztusi életvitelt gyakorlom mindennapjaimban, és akkor majd a létből születik az igazi tét, és nem fordítva. Ha azt akarom, hogy cselekedeteim miatt értékeljenek, akkor még nem bíztam ő rá magam, és ezért félek csak lenni, ezért mindent megteszek, hogy észrevegyenek. És ebből kudarc lesz, bármennyi sikert is elkönyvelhetek földi életemben. Temetések alkalmával sokszor nagy a kísértés, hogy egy embert tettei alapján ítélünk meg. Ez nem rossz, csak nagyon nem elég. A végső kérdés az, hogy tetteimben szeretettel jelen voltam-e, vagy csak azért tettem, hogy észrevegyenek és szeressenek. Ha az Úr iránti szeretetem a tetteim egyetlen is végső motivációja, akkor jó az út, mert csak az az egy a szükséges. A misztikusok nagy része, amikor az egyről beszél, akkor a szeretetre gondol. Az igazi szeretet ugyanis a nagy egységbe vezet. Jézus is ezért imádkozik főpap imájában. Legyenek egyek az Úrban. Mert ez az egység a lényeg, hogy ne essem kétségbe.
Azaz egy. Sajgó Balázs atya elmélkedése hangzott el az évközi 16. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2007. október 31-i adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya beszélget középiskolás diákokkal a fiatalok világáról, értékrendjükről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Hitvalló műsorban, ahol gimnazistákkal beszélgetünk ebben az évben etikáról, a fiatalok etikájáról. Hát mielőtt bemutatkoznánk, előtte egy imádsággal kezdjük el együttlétünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd
az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát szeretettel köszöntöm itt Marcsit, Levit és Gergőt, akikkel együtt ma, így, mint egy bevezetőként beszélgetünk arról, hogy milyenek is a fiatalok. Hiszen a etikáról lesz szó, és a fiatalok világáról, hogy hogy van, mi közük van az etikához, van-e bennük etikusság, vagy éppen nincsen, milyenek a mai fiatalok. De először arról beszélgessünk, hogy ti, mint fiatalok, milyennek látjátok önmagatokat?
Sokfélének.
Sokfélének. Ugye vannak fiúk, lányok.
Igen.
De mindennek a lényeg az mégiscsak az, hogy fiatalok vagyunk, aminek van egy jelentősége. Levi, neked mit jelent az, hogy fiatal vagy?
Nem kell dolgozni, még iskolába kell járni, sajnos. Most mondjuk szünet van éppen, szerencsére.
de túlnyomó részt, tehát nem a kenyérkeresettel kell foglalkozni, hanem tanulással, növekedéssel, ugye, és hát ugye legjobban mit szeretünk csinálni, hogyha iskolában nem annyira szeretünk járni, bár ez majd később még rájöttök, hogy milyen jó dolog, de akkor még mivel töltitek az időtöket, fiatalok, mikor nem iskolában vagytok?
Akkor is tanulással főleg, vagy számítógépezéssel, különböző sportokkal.
Tehát sportokkal és játékkal, ugye? Tehát még ezekkel foglalkoznak a fiatalok. Persze már a gimnazisták már nem annyira a játékkal, bár a számítógép előtt azért halljátok be, hogy sokat ültök.
Igen, internet.
Internet előtt, ugye? Gergő, te, mint a közöttünk így a korban legmagasabban álló, te hogy látod, hogy milyenek ma a fiatalok?
Hát annyira még olyan nagy felelősség nem hárul ránk, mint a felnőttekre, és sokkal kevesebb dolgunk van, tanulás veszi el a legtöbb időnket, barátkozás, meg a bulizás.
Bulizás. Na de azért elmondhatjuk, hogy ha nézzük mi fiatalok az időseknek a világát, azért látjuk azt, hogy nekünk azért sokkal jobb, meg sokkal színesebb az életünk. Igaz ez a mondás, vagy nem igaz?
Igaz.
Igaz.
Tehát akkor is, mikor hétköznap suliba kell járni?
Persze.
Hát igen.
A szürke hétköznapok is színesek?
Hát az iskolában azért lefoglalnak minket, meg így a társaság.
Na de van olyan fiatal, aki unatkozik?
Van.
Van.
Sajnos van. Pedig a fiatalok világa az nagyon színes. Azért az, hogy tanulunk, miért fiatalkorban tanulnak az emberek? Azért fiatalkorban tanulnak, mert azért ekkor van a legnagyobb érdeklődésünk. Azért csak rácsodálkozunk a világra, nem? Mindegyik őtök rácsodálkozik a világra. Hogy milyen szép ez a világ. És tulajdonképpen, ha így járunk iskolába, hogy érdeklődéssel vagyunk, akkor ugye vannak olyan tantárgyak, amiket szerettek tanulni ti is.
Persze.
Ugye? Azt könnyebben is tanuljátok, meg abból jó ügyeitek vannak. Ugye vannak, ami kevésbé kelti fel az érdeklődést, azok, milyenek azok az órák?
Unalmasak.
Tehát, de a fiatalok azért tele vannak érdeklődése, ezért tudnak most olyan sokat tanulni. Az időskorban már nem annyira egyértelmű, ugye biztos lettátok már szüleitekről is, vagy hallottátok már az idősebb emberektől is, hogy már öreg vagyok a tanuláshoz, nekem már nem megy annyira a tanulás. És ez valóban így van, bár sokat képes felfogni az felnőtt emberi agy is, de a fiataloknak a kapacitása az hatalmas nagy. Még akkor is, hogyha néha azt veszük észre, hogy hiába olvasom a könyvet, nem értek belőle semmit. De amilyen érdeklődéssel beszippantjuk a világot, azért erre a fiatalok képesek legjobban. És hát ez a sajátossága a fiatalságnak, hogy érdeklődéssel veszi körül a világot. És az is igaz, hogy problémákkal is küzdködnek a fiatalok. De milyen problémákkal küzdenek ma a fiatalok?
Hát ez lehet ilyen otthoni, mondjuk családi probléma.
Bizony, tehát családi problémákkal küzdködnek, ami nagyon látszik az ő életükön. Aztán milyen problémákkal küzdenek mi?
Hát ez az egyéniségtől is függhet, mondjuk, hogyha valakit kiközösítenek. Tehát így más, mint a vele egy idősek.
Igen, tehát ugye a közösségépítéssel kapcsolatos problémáik vannak, ugye ezt ilyen nagyon szakszavakkal, ugye ilyen szocializációs problémáik vannak. Ugye, tehát hogy illeszkedjenek bele egy közösségbe, milyen felnőtté váljanak, és itt már eljövünk arra is, hogy milyen feladatuk van még a fiataloknak, mikkel lehetnek problémáik.
Tanulással
és a személyiség fejlődésükkel. Tehát biztos hallottatok már ilyenekről, hogy valaki gyerekes módon viselkedik, sokkal érettebben kéne már gondolkozni, talán még ismerőseitek között is vannak ilyenek. Nem képes tanulni, nem érdekli őt semmi. Tehát vannak zavarok, vagy felléphetnek zavarok a személyiség fejlődésükbe, ugye? Vagy biztos hallottatok már ezekről a témákról is, hogyha etikáról van szó, akkor ezt is miért nem mondjuk ki? Ugye, hogy olyan identitás zavarokkal küzdenek, hogy némelyek azt se tudják, hogy fiúk-e vagy lányok. Ugye?
Igen.
Biztos hallottatok már ilyenekről, hogy ugye valaki az azonos neműeket szereti, vagy azonos neműekhez vonzódik. Vagy valaki éppenséggel túlságosan, szabadosan éli az életét. Ugye, tehát sok minden előfordul. Ugye? Akkor a szavakban. gyerekes megnyilvánulások vannak. Vagy valaki pedig éppen az, hogy már korán nagyon felnőttként viselkedik. Ugye? Tehát ilyen, ebben az esztendőben a fiatalok színes világáról, az érdeklődési körükről, meg a különböző személyiségi jelenségekről lesz majd szó. Beszéljünk meg néhány területet, amit érinteni fogunk. Ugye, hogy ha nézzük a fiatalokat, meg nézitek ti is magatokat, akkor a tanuláson kívül, ugye ez most, ugye ez a kötelességünk is.
Igen.
Ugye? Tehát ezen kívül, ha nézzük azt, hogy a, mert ezt a dolgot ezt nem nekünk kell beosztani. Van egy iskola kötelezettségünk, és kész, ennyi. De azért van nekünk szabad időnk is. Amikor nem csak tanulunk, nem csak a házi feladatot csináljuk, hanem van hétvége, különösen már ti gimnazisták vagytok, nektek már azért sokkal szabadabbra vagytok engedve, hiszen már közel vagytok a 18. évhez, a felnőtt nagykorúsághoz. Ugye most ma este is ugye készültök azért, hogy sétáltok egyet a barátaitokkal a városba, tudom, mert mondtátok, hogy nem siettek innen egyből haza a stúdióból, hanem még szabadidőtöket eltöltitek kellemesen itt ebben a városban, az ismerősökkel, barátokkal. Tehát ugye van szabadidőnk. Van a szabadidője a fiataloknak, amit különböző dolgokkal tölt el. Mivel foglalkoznak ma a fiatalok? Ezt ti értetek, nem én akarom nektek ezt megmondani, ti mondjátok el, mert én is, meg szerintem a hallgatók is kíváncsiak, hogy mit csinálnak a fiatalok ma?
Hát így főleg a hobbiukkal foglalkoznak. Mondjuk én személy szerint táncolok, vagy szívesen zenét hallgatok. Illetve így barátokkal, barátnőkkel szoktunk találkozni és elmenni valahová közösen.
Levi, te?
Hát nekem a szabadidőm nagy része, házi feladat megírása és a biciklizéssel telik.
Tehát sportolsz?
Nagyjából ennyi.
Nagyjából ennyivel telik az idő. Gergő, neked?
Szintén sokat sportolok, és olvasni is szeretek nagyon.
Olvasni is, tehát művelődsz azért egy kicsikét, igen. Tehát látjuk azt, hogy azért egyikőtök sem unatkozik. Ugye nem csak az van, hogy megcsináltam a házi feladatot, hazajöttem iskolába, megcsináltam a házi feladatot, és akkor lekötözöm magam egy ágyhoz.
Hát nem.
Pedig milyen jó dolog az, én pedig sokszor úgy vagyok vele, hogy milyen jó dolog csak aludni, ugye, mert én már nem vagyok egyre jobban kezdem elhagyni a fiatalkor szokásait, én már egyre jobban szeretek inkább már magányba lenni, meg csendbe lenni, de ez aztán a fiatalkor abszolút nem jellemző. Rám sem volt jellemző, bár én nem voltam mindig olyan hangos ember, de rám jellemző. A fiataloknak az érdeklődését azért nagyjából ti jó szeletet mutattatok, hogy mivel foglalják el, mi köti le az érdeklődéseit a fiataloknak. Maga a média, tévé, rengeteget nézünk tévét, és nagyjából a fiatalok néznek tévét. Az idősek mind, legalábbis én akikkel beszélgetek, többnyire keresztény emberekkel szoktam beszélgetni, ők mindig azt mondják, hogy na, mert a média ilyen, média olyan, hogy én már nem is nézek tévét. Valóban sokan nem néznek már tévét. De a fiatalok azért napra készek, tehát bár még fiatalat megkérdezem, azért tudják, hogy most hol tart a Barátok közt című sorozat, anélkül, hogy most reklámoznánk ezeket a dolgokat, én nem láttam sokat belőle, meg az ilyen különböző helyszínelők, meg akármicsoda sorozatok mennek, tehát sokat nézünk tévét. Akkor rengeteg információt fogadunk be, ugye te mondtad, Gergő, hogy olvasunk. Sajnos már az egyre kevesebbet olvasnak a fiatalok, mert inkább ezt a vizuális világot keresik, hogy legyen fény, meg villogás, ugye, tehát inkább a tévét nézik, meg honnan szerzik be még az információt?
Marcsi, internetről. Mondtad,
az internetről, ugye? Tehát szörfölnek ugye a világhálón. Jézus is mondta, hogy halászokká teszlek titeket, mert nem biztos, hogy a világhálón, de az is jól fel lehet használni egyébként ezeket a média dolgokat. Thank you. Bibliával szorosan összekapcsolódik vizuális világgal, ugye az audiónál is világ, a hallás, ugye. Ezt is mondtátok, azt hiszem majdnem mindannyian, hogy szerettek zenét hallgatni. Erről majd fogunk külön beszélni, a zenéről, mint valóságról, nem a mai alkalommal, egy következőből. Tehát ez nagyon meghatározó dolog a fiataloknál. Láttatok már, hogy olyan úgy öltözködnek fiatalok, meg úgy viselkednek, amilyen zene irányzatot éppen hallgatnak. Tehát mennyire hat a zene? Sokaknak sokkal jobban hat a zene az életére, meg a személyiség fejlődésére, mint a televízió vagy az internet. Mondjatok egy olyan stílust, ami látszik. Rock, ugye?
Rap.
Tehát ezek látszik az öltözködésen, ugye? Például egy fiatalnak az öltözködésén. Láttatok már biztos hosszú hajú fiatalokat, azok milyen irányzathoz tartoznak.
Rockerek.
Ez rockerek inkább.
Rockerek. Ugye akkor vannak most ez az új fajta, ez a emo, ugye?
Ja, igen.
A személyiségükben meglátszik, hogy milyen zenét hallgatnak a fiatalok. Érdeklődési körükhöz tartozik még a sport. Ez egy összekötő elem egyébként a fiatalokkal, meg a világot, tehát ez egy nagyon jó dolog. Majd erről is esik szó. Azért vannak, azt is valljuk meg, hogy vannak ugye negatív dolgok is.
Vannak.
Milyen negatív dolgaik vannak ma a fiataloknak? Vagy milyen veszélyek fenyegetik ma a fiatalokat?
Hát leginkább a káros szenvedélyek.
Fiatal korban tanuljuk meg a káros szenvedélyeket. Nem idős korban, hanem fiatalon. Bármelyik nagy bagóst, főleg most tiltakozás van, a ciki a cigi mozgalom azért működik nagyon helyesen, mert ez egy nagy rabszolgaság. Mikor gyújt rá az ember először fiatalon? Időskorban már nem szokik rá az ember a cigire, vagy nagyon, nagyon kicsi a számú. Tehát a fiatalok. Itt rontják el az életüket. Hát a drogokat sem öregkorba szokták kipróbálni, hanem sajnos fiatalon. Tehát vannak ugye szenvedélyek. A szabadossága az embernek. Némelyik fiatal lányzó azért úgy öltözködik, hogy halljátok, ezt nagyon kihívó. És ugye a fiúk ezt meg aztán meg is tapasztalják is. Tehát a hűtlenségre való buzdulásukat itt tanulják meg a fiatalok, ami később aztán ugye a család életben visszaköszön, hogy nem lesznek hűségesek egymáshoz. Mert nem arra nevelődnek rá, hogy a hűségre meg a kitartásra. Ugye? Nagyon sok spontaneitás van a fiatalokban. Tehát vannak, akiknek tényleg ugye nincs pénzük, és nincs tervszerűségük az életükbe, nem jó kapcsolatok a szüleikkel, ugye, és akkor rengeteg ilyen spontaneitás van bennük, hogy mindenre ráérnek. Nem unatkoznak, hanem mindenre ráérnek. És akkor őket nagyon könnyű befolyásolni bármelyik irányba. Ugye például az alkohol problémájuk és a fiataloknak, az is egy ilyenből jön elő, hogy éppen most nincs kedve semmihez, nyitott mindenre, és spontán reagál. Ha hívják, akkor megy, ha nem hívják, nem megy. Ha kinyitja otthon a szekrényt, van otthon valami, akkor azt beveszi, ha nincsen, akkor nem veszi, ugye? Akkor a divat felfogásból meg vannak nekik ilyen érdekes, misztikus megmozdulásig. Beszéltünk itt az emóról, ugye? Érintettük az emót. De lehet bármilyen más, és akkor ez töltődik egy ilyen spiritualitás. Itt az emósoknál ez van, hogy nem csak a öltözködésbe feketik, hanem sokszor a gondolkodásba, és átveszik azt a lelkületet. Lecsendesednek. Mindig lehajtott fejjel mászkálnak. Itt vannak ilyen devianciák is. Mennyire érzitek azt, hogy ebben a nagy kavalkádban úgy fárad a fiatalság? Ugye a fiatalságnak egy lényege az, hogy hú, de erősek vagyunk, meg lángolunk, meg hősök vagyunk, meg fiatalok vagyunk, lendületesek vagyunk. De ti hogy látjátok magatokat? Lendületesek vagytok? Lendületesek-e ma a fiatalok, vagy nem? Szerintetek?
Hát mondjuk a szabad idejükben, amikor nem kell annyira egy külön tárgyra koncentrálni, és tudnak erre koncentrálni, hogy sportoljanak meg, hát ne legyenek ilyen lusták, hogy lehajtott fővel járkálnak.
Nem tudom, szerintem. Sokan vannak, akik már nem tudnak magukkal mit kezdeni. Nem, tehát így már így a fiatalokból így ez így eltűnt szerintem, hogy annyira energikusak lennének.
Gergőt, neked
nagy is nagy részükből tényleg eltűnt.
És ez azért van szerintetek, mert túlságosan bő a választék? Hogy sok mindent tehetnek?
Ez igaz, hogy az elmúlt években hát jóval megnőtt a választék, hogy ne kelljen kijárkálniuk, tehát hogy ne lustuljanak el otthon. Most már inkább csak tévét néznek, különböző sorozatokat. Valószínűleg attól, hogy nőtt a választék ettől.
Én például azt veszem észre rajtatok, nem kifejezetten rajtatok, hanem a fiatalokon, hogy kicsit úgy belefáradnak ebbe a sok választási lehetőségbe. Pontosan, amiről beszéltünk, hogy spontán rendezik az életüket, tehát nem szeretik a tervszerűséget. Én sem szerettem a tervszerűséget. A mai napig nem szeretem a tervszerűséget, tehát én is eléggé spontán vagyok, és én ezt érzem sokszor károsnak. Sokszor figyelmetlen vagyok, hogy a jóra nem nyílok meg. Mert én is úgy vagyok, hogy majd eljön a holnap, az kész. Majd megcselekedjük abban, amit kell. De annyi sok minden dolog közül kell választani, és olyan sok döntést kell hozni, hogy most ezt akarom csinálni, vagy azt akarom, vagy ezt teszem, vagy azt teszem, hogy sokszor megállok, és akkor lesek, hogy álljon már meg egy kicsikét, most mi van? Hol járunk? És ha meg elkötelezem magam valami mellé, akkor meg, és ezt meg nagyon nehezen tesszük meg fiatalok most, egy körül bőséges választék mellett, hogyha én most, ugye, csak maradjunk a zenénél, hogyha én most a rock felé húz a szívem, és akkor én most elkezdek rocker lenni, akkor most hogy hallgassam meg Britney Spears-t?
Ugye?
Nem, mint hogyha most erre vágynék, hogy ezt hallgassam, de ugye, tehát elzárkózom akkor a másiktól, mert azt mondom, hogy döntök, és akkor félek dönteni. Ugye, tehát ilyen is van benne, tehát túl feszített, túl hajszolt dolgok vannak a fiatalok előtt is. Sokszor ezért van az, hogy elzárkóznak a fiatalok egymástól. Nem mer közösségbe lépni, nem meri megosztani. Nincsenek már ilyen érdekszövetségek, hogy amíg a zenevilágában megvagy, mi rockerek vagyunk, mi punkok vagyunk, mi diszkóbajárók vagyunk, mi meg ilyenek vagyunk. Tehát egyre kevesebb és egyre szétszórtabbá válik a fiatalság, mert egyre kevesebb ilyen érdekszövetség van, vagy ilyen kis csoportok vannak. Ugye meg vannak negatív tapasztalatok is, ugye a bandázásról. Ugye láthatok már?
Igen.
Bandaháborúk, meg minden. Hát azok se öregek. Tehát akkor is az embernek szüksége van egy közösségre, és a fiatalok nem nagyon mernek is. Ezért van a televíziónak, meg a számítógépnek ilyen nagy varázsa, meg ilyen nagy széles népszerűsége, mert az azt nyújtja fel, hogy te önmagad ülj le egy gép elé, éld bele magad egy virtuális világban, ami olyan, amilyet te akarsz, és nem kell alkalmazkodnod senkihez. Így van?
Hát sok mindenkinél igen.
De mi azért, hál' Istennek, talán lehet, hogy a kereszténységnek is köszönhetjük, sőt, annak azért mindenképpen lehet ezt köszönni, hogy ugye ti most például itt, miután hazamegyünk, mit fogtok csinálni?
Aludni.
Hát nem, az előbb azt mondtátok, hogy még,
hát még
van programotok.
Igen, még másra találkozunk.
Tehát egy közösségbe fogtok menni, élni fogtok, lüktetni fogtok, lendületesek lesztek, mint a mai fiatalok általában, ugye? És a jó értelembe vett fiatalok.
Hát.
Akik rendes érett, kiforrott személyiséggel rendelkeznek. Tehát ez nagyon fontos. Úgyhogy ilyenekről lesz majd szó, ilyenekről beszélgetünk majd ebben az évben, és ezeknek az etikai következményeit meg következtetéseit fogjuk majd levonogatni. És hát erre hívjuk majd meg a rádió hallgatókat is, hogy ebbe kapcsolódjanak bele, és kicsit értsék meg a fiatalokat, és hogyha már megértették a fiatalokat, akkor lehet segíteni is őket, hogy érett, megfontolt, bölcs felnőttekké nevelhessünk titeket. Hát most kérjük is a Jóistentől egy imádságban, hogy az ő szeretetével továbbra is segítsen minket. Ugye azért Jézus megmondta, hogy engedjétek hozzám a gyerekeket, engedjétek hozzám a fiatalokat. Ugye hát az, hogy a gyerekeket, ugye azt a kisgyereket magához lehet a térdére ültette és megáldotta, azért azt jelenti, hogy bízik bennünk, szeret bennünket, és segít bennünket. Ezt köszönjük meg neki majd. Mindenható Istenünk, te mindig bizalommal és szeretettel vagy az ember iránt. Növeld bennünk a hitet, bennünk fiatalokban, hogy mi is bízhassunk önmagunkban, bízhassunk egymásban, bízhassunk te benned. Áld meg a mi életünket, hogy ez a lendületes kor, amiben vagyunk, ez a sokszor talán túl feszített kor, és ebben a korban élő fiatalok azért rád találjanak, és benned bízva hozzád közelebb kerüljenek. Hallgass meg imádságunkat, áldj meg minket, üdvözíts bennünket, Krisztusom mi Urunk által. Amen.
Én azt szeretném tőled kérni, Istenem, azért könyörgök, hogy a fiatalság rátaláljon a jó útra, és ne a rossz és a jó, a rossz és a könnyű út mellett döntsön, ami sokkal könnyebb, de sokkal nagyobb akadályok vannak rajta. Amen.
Istenem, én arra kérlek téged, hogy a fiatalok ne csak folyton a számítógép és a tévé előtt üljenek, hanem térjenek ki, levegőzzenek, sétáljanak, barátkozzanak, és ne lustuljanak el. Amen.
Amen.
Istenem, én arra kérlek téged, hogy védd meg a mai fiatalságot a káros szenvedélyektől, és segíts meg mindenkit, hogy rátaláljon a helyes útra, ami hozzád vezet, és a jövőben is olyan családban éljenek, ami segíti őket, hogy hozzád közelebb kerüljenek. Amen.
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 Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal a fiatalok világáról.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az idén immár 8. alkalommal életre hívott Miskolci Dixi és Jazz Fesztivál programjait ismertetjük. Majd a folytatásban a Miskolci Kulturális Központ júliusi és augusztusi programjairól beszélgetünk. Végül pedig beszámolunk az idei 6. 24 órás szolfésről is. Rövid ajánlunkban Bóta Enikő, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola szolfés tanára beszél.
Ez nagyon nagy élmény volt, hogy ők teljesen, tehát hogy nem az, hogy csak valami segítség, hanem órákat vállaltak teljesen. Ez az egyik. A magamiből persze izgultam, hogy mert az utolsó pillanatban megtudtam, hogy a klasszikust azt mégis én csinálom, és abból izgultam, hogy jövünk ki, de az remélem az is jó lett, és ez a szabadság, ez nagyon nagy élmény volt nekem, tehát hogy ezt már úgy éltem meg, hogy egy nagyon nagy segítséget kaptam.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és akkor esti hírmondót, majd 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. 3 órakor kezdődik történelmi sorozatunk, melynek mai adásában II. András és II. Márton egri püspökökről Budapéter atyával beszélgetünk. Ajánlónk következik a műsorhoz.
Hát egy nagyon izgalmas kérdés merült föl, és pedig a máromarosi főesperességnek a kérdése. Ugye ez egy egész megye. És a 3. András király 1299-ben kibocsátott egy olyan rendeletet, amelyben Máramarosnak a földjét az egri egyházmegyéhez csatolja. Tehát az egész főesperesség innentől kezdve az egri egyházmegyéjét.
4 órakor zenei összeállítást hallgathatnak. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Iva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Illés proféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól, kent fel profétává Elizeust, Sáfát fiát a te helyedbe. Elindult tehát Illés, és megtalálta Elizeust, aki éppen szántott, és felkente. Ekkor Elizeus elment, kiválasztott két ökröt, levágta, a faeke tüzén megsütötte, és lakomát rendezett a népnek. Azután elindult, követte Illést, és tanítványa lett. Olvasom a Királyok első könyvében. Valamennyien abban a velünk született illúzióban vagyunk, hogy mi vagyunk a világ közepe, és e körül kell a világnak és az embereknek forogniuk. Újból és újból rajta kapjuk magunkat, hogy a dolgokat és embereket csak hozzánk való viszonyunkban látjuk, mint egy magunk körül forgó bolygóknak tekintjük. Kereszténynek lenni valami nagyon egyszerű és mégis átformáló dolog. Pontosan az, hogy végrehajtjuk a kopernikuszi fordulatot, vagyis nem magunkat tartjuk a világ közepének, mely körül a világ mindenségnek keringenie kell, hanem kezdjük komolyan venni, hogy Isten számtalan teremtményeinek egyike vagyunk, és együttesen keringünk a középpontot jelentő Isten körül. Boldog az, aki a kegyelem minden egyes ajándéka után visszatér ahhoz, akiben minden kegyelem teljessége lakik. Mert amikor hálát adunk azért, amit kaptunk, helyet teremtünk magunkban további kegyelemnek. Uram, vannak meghívottaid, akik nem élhetnek már a földi dolgoknak. Nekik fel kell égetniük maguk mögött mindent. De mi lenne a világból, ha senki sem intézkedik dolgai felől? Nekem tehát nem a földi dolgokat elhagyva, hanem napi munkámmal kell profétálnom, nem tulajdonomat, hanem önzésemet kell fölégetnem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra.